A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy minden korábbi várakozást felülmúlt a Richter csoport nyeresége a második negyedévben. Ezt követően az amerikai házelnök Nancy Pelosi tajvani látogatásával kapcsolatos kínai álláspontról, illetve a várható kínai lépésekről beszél a Kína szakértő. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Tehát először arról, hogy minden korábbi várakozást felülmúlt a Richter csoport nyeresége a második negyedévben. A gyógyszeripari cég vezérigazgatója a vállalat második negyedéves eredményeit ismertetve elmondta, a társaság árbevétele az első fél évben meghaladta a 360 milliárd forintot, ami 21,6%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Orbán Gábor hozzátette, bár eleinte sok volt a bizonytalanság az orosz-ukrán háború kirobbanásakor, az oroszországi üzletvitelük zavartalan maradt, a rubel erősödése pedig egyaránt emelte az árbevétel és a fedezet szintjét. Bár jelenleg kiszámíthatatlan a környezet, de az eredetileg kitűzött idei célok elérhetők, az eredmény árfolyamhatás nélkül is 10%-kal növekedhet, tette hozzá Orbán Gábor. Gál Márk interjúja következik.
Hogyan látják most, akár a februári helyzethez képest, mennyire és milyen hatással volt az orosz-ukrán háború az elmúlt negyedévre a cég esetében?
Az orosz-ukrán háború kirobbanásakor nagyon sok kockázattal szembesültünk, és nagyon sok technikai nehézséget kellett leküzdeni. Ehhez képest ma lényegesen jobb a helyzet, van egy működő modell, ami mentén tudjuk az üzletet vinni. A háború első időszakában a rubel nagyon jelentősen gyengült, ma erősebb, mint 6 éve valaha, úgyhogy ezen a oldalon is egy nagyon kedvező fejleményről számolhatok be. A másik, ami történt még márciusban, egy felhalmozási célú kereslet jelent meg patikák és betegek részéről, amiről azt gondoltuk, hogy a későbbiekben akár egy kereslet vagy rendelés visszaesésben ölthet testet, vagy egy ilyen jelenség követheti, ez lett volna a logikus következmény, nem így történt, azóta is viszonylag erős a kereslet. Mindez annak ellenére, hogy az iparág egészen megemelte az árakat még április első felében, illetve a másik dolog, hogy az orosz gazdaság is gyengélkedik, és a vásárlóerő sem olyan, mint tavaly volt, vagy korábbi években. Úgyhogy több okunk is volt azt feltételezni, hogy az orosz gyógyszerfogyasztás visszaesik, majd nem így történt. Ezeknek a hatásoknak az együttese magyarázza azt a jó teljesítményt az orosz piacon, ami egy ilyen háborús helyzetben hát nem volt minden szempontból várható.
Milyen termékek teljesítettek kimagaslóan jól a cég életében, illetve hogyha a földrajzi bontásban nézzük, akkor mit mutatnak a számok, hol volt kedvezőbb hatás?
A földrajzi tekintetben Ukrajna kivételével szinte minden régiónkban emelkedni tudott az árbevételünk, széles bázisú növekedést láttunk itt az első fél évben. Ukrajna természetesen kivétel volt, hiszen az üzlet ott csak áprilisban indult újra, és hát nem abban a léptékben, ahogy azt korábbi években megszoktuk. Ezen kívül megemlíteném a posztszovjet térség kisebb országait, akiknek ez a konfliktus láthatóan egyáltalán nem tett jót, devizáik is gyengültek, általában ezek a gazdaságok nem jól reagáltak a geopolitikai helyzet változására. Itt tapasztaltunk még ellenszelet. Egyébként általános pozitív tendenciák voltak megfigyelhetők egész első fél évben. Ami a termékportfóliót illeti, itt az az örömteli elmozdulás látszik, amit már korábbi években is tapasztaltunk, illetve célunk volt, hogy növeljük a specializált termékkör súlyát a teljes árbevételben. Most már 60% fölött van ez az arány, és a húzó termékek a nőgyógyászati brendek, amiket jelenleg is aktívan építünk. A csontritkulás területén, illetve a központi idegrendszer területén vannak további olyan készítményeink, amelyek húzzák ezt a termékkört.
Milyen tervek vannak, amelyekről természetesen már beszámolhatunk a jövőre nézve?
Folyamatosan befektetünk, investálunk a nőgyászati termékkörbe az egész világon szinte. Ezt folytatni fogjuk, és a bioszimiláris fejlesztési pipeline-unk is halad előre, ebbe is komoly investíciók vannak már eddig is, és lesznek ezután is, klinikai vizsgálatok folynak ezekkel a készítményekkel. 25-26 magasságában gondolom, hogy piacra tudunk jönni majd ezzel, akkor már egy komplett reumatológiai portfóliót szeretnénk globálisan.
Korábban 2022-re 10%-os bevétel és nyereségnövekedést céloztak meg. Hogy látja, mennyire teljesíthető jelenleg ez az eredeti üzleti terv?
A háború kitörésekkor szinte elérhetetlen távolságba kerültek ezek a célok, most viszont megint úgy látom, hogy el fogjuk tudni érni árfolyam nyereség nélkül is, legalábbis ami az eredményt illeti, az üzemi eredményt, el fogjuk tudni érni ezt a 10%-os növekedést.
Hogyha a jelenlegi helyzetet vesszük alapul, a nevezetesen az egyre emelkedő költségeket és a szállítási nehézségeket, mennyire okoznak ezek fejtörést a vállalat számára?
A váltás inflációs környezet nem kedvez a gyógyszeriparnak, soha nem is kedvezett, hiszen mi az árainkat messze nem tudjuk olyan mértékben emelni, mint ahogy a költségeink emelkednek. Nagy részben fix árakkal dolgozunk, és általában is egy nyomás van rajtunk az árak csökkentése irányába, úgyhogy minket sújt az inflációs nyomás. Egyelőre az energia árak egy részénél tapasztaljuk ezt a begyűrűző hatást, illetve az említett szállítmányozás látszik, hogy jelentősen drágább, mint korábban volt. Emellett a munkaerő, illetve bizonyos vegyi anyagok, csomagolóanyagok esetében nőttek az árak, és nőttek az átfutási idők is. Ehhez azt kell hozzátenni, hogy a készletezési politikánk is meg kell, hogy változzon emiatt. Sokkal óvatosabbnak kell lennünk, magasabb készletekkel dolgozunk, és hát ebben a kamatkörnyezetben, ami mostanra kialakult, ennek a költsége már nem elhanyagolható.
Visszatérve egy gondolat erejéig a földrajzi lebontásra, hol helyezkedik Magyarország?
Magyarország nem tartozott azok közé, a régiók közé, amelyek a legjobban mentek ebben az első fél évben, ugyanakkor a költségnyomást itt érezzük a legjobban, tehát a profitabilitás teljes egészében határainkon kívülről érkezett, a profit növekmény meg teljes egészében mondhatni. Nehéz piac a magyar, nehezen fogadtatunk be új gyógyszereket. A magyar piac lehetne könnyebb, de nem az.
Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nancy Pelosi tajvani látogatása szimbolikus lépés volt az Egyesült Államok részéről. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint Washington ezzel a gesztussal dél-kelet-ázsiai szövetségesei felé való szolidaritását hangsúlyozta, miközben Kínával szembeni nagyhatalmi elsőbségét próbálta bizonyítani. A látogatás a kínai belpolitikára is komoly hatást gyakorolhat, mivel Xi Jinping kínai elnöknek erőt kell demonstrálnia annak érdekében, hogy hatalomban maradhasson. Eszterhaj Viktor hozzátette, csekély az esélye annak, hogy Kína eszkalálja a helyzetet, mivel Peking érdeke az otthoni gazdasági növekedés megtartása, ez pedig nem lenne fenntartható egy nagy költségekkel járó elhúzódó katonai konfliktus esetében. Eszterhaj Viktort Énekes Gábor kérdezte.
Kína pontosan miért sérelmezi, hogy az amerikai képviselőház elnöke Tajvanba utazott?
A kínai álláspontnak a megértése alapvetően egy egyszerű kérdésre vezethető vissza. Kína úgy gondolja, hogy Tajvan Kínának a része. Valójában ennek a nemzetközi jogi értelmezése is sokkal egyszerűbb, mint ahogy elsőre tűnik, ugyanis a világ országainak a többsége is úgy gondolja, hogy egy Kína létezik, és ennek a Kínának a hivatalos képviselete Kínai Népköztársaság. Természetesen a második világháború után egy speciális helyzet jött létre. A második világháború után egy kínai polgárháború tört ki, a kínai kommunista erők, vagy kommunista párt által vezetett erők, illetve a Kuomintang vezette erők között, és ennek a polgárháborúnak az eredményeként jött létre az a speciális helyzet, hogy a Kuomintang által vezetett Kína visszaszorult Tajvanra, és hát igazából ez a második világháború utáni befagyott konfliktusok egyike Kelet-Ázsiában, ahol igazából nem sikerült dűlőre vinni Tajvannak az újraegyesítését a kínai kommunista párt által, bár ezt mindig is követeli, és mindig hangoztatja, hogy az alapvető nemzeti célja és az elsődleges törekvése, hogy az ország egyesítését végbevigye. Ugye Tajvan még korábban évtizedeken keresztül tudta képviselni Kínát hivatalosan a nemzetközi fórumokon, legalábbis az Egyesült Államok vezette nyugati országok többsége őt ismerte Kína hivatalos képviselőinek, ma már ugye ez csak pár országra szorítkozik. A kínai és az amerikai elmúlt évtizedekben történő alapvetően elfogadott helyzet az, hogy az Egyesült Államok a kínai népköztársaságot, tehát a szárazföldi Kínát ismeri el Kína hivatalos képviselőinek, ennek ellenére garantálja, vagy legalábbis ígéretet tesz arra, hogy Tajvannak a biztonságát biztosítja. Ugye ennek a tartalma, vagy hogy pontosan ez mit jelent, ez a mi viták tárgya, és erre az egész kérdéskörre vezethető vissza a mostani helyzet is.
Az elmúlt 25 évben Nancy Pelosi a legmagasabb rangú amerikai tisztségviselő, aki ellátogatott Tajvanba. Mi lehet ennek a diplomáciai üzenete?
De nagyon érdekes, mert az előző hasonló magas szintű látogatás a 90-es években került sor, és hát nem kell nagyon bölcsök lenni, hogy átgondoljuk, hogy a 90-es években egy teljesen más világpolitikai helyzet volt. Az Egyesült Államoknak alapvetően a kvázi dominanciája érvényesült, és abban a helyzetben természetesen a kínai kormány kifejezte a nem tetszését, de alapvetően nem volt abban a helyzetben, hogy érdemi lépéseket tegyen egy ilyen jellegű látogatásnak a megakadályozása szempontjából. Ami más természetesen az, hogy Kína az elmúlt évtizedekben egy drámai felemelkedésen ment keresztül, amelynek az eredményeképpen ma már egy gazdasági nagyhatalom, egy globális léptékű gazdasági nagyhatalom, amelyre szépen lassan a katonai fejlesztések is épültek, és a katonai kapacitásaik a növekedése is épültek, és ezért ma már felvetődött annak a lehetősége, hogy esetleg Kína megakadályozza egy ilyen jellegű látogatást. Az is jól mutatja egyébként a nemzetközi helyzetben végbe menő változásokat, hogy míg a 90-es években egy ilyen jellegű látogatásnak viszonylag kicsi volt a tétje az amerikai oldalról is, ma már azért az amerikai döntéshozók, a stratégiák számára is ez egy kritikus kérdés, hogy mit kezdjenek Tajvannal. Az egész azért ment végbe, legyünk őszinték magunkkal, mert nyílt nagyhatalmi versengés van az Egyesült Államok és Kína között, és az Egyesült Államok pedig keresett egy olyan fájó pontot, amelyel rontani tud a kínai pozíciókat. Azért stratégiai szempontból kulcsfontosságú, mert az elmúlt évtizedeknek a kínai felemelkedése egy stratégiai szempontból kellemetlen helyzetbe hozta az Egyesült Államokat, hisz egy nagyhatalom úgy tudja a hatalmát érvényesíteni egy régióban, hogy gazdasági kedvezményeket ad a szövetségesei számára, az együttműködő országok számára, illetve védelmét biztosít számukra. A kelet-ázsiai régióban és dél-kelet-ázsiai régióban Kína felemelkedése miatt az amerikai garanciáknak a megbízhatósága iránt merültek fel kétségek, és valahogy orvosolni kell ezt a problémát Washington számára, hogy valamiféle választ kell adni, hogy mégiscsak megbízható partner. Az Egyesült Államok is egy olyan kérdést kerestek, amelyben ezzel tudja igazolni, hogy továbbra is nagy hatalom az Egyesült Államok, míg Kínának annak ellenére, hogy átmegy egy ilyen drámai átalakuláson, továbbra sem tekinthető még igazi az Egyesült Államokhoz mérhető nagy hatalomnak. Éppen ezért én személy szerint nem fogadom el ezt az érvelést, hogy a Nancy Pelosi-nak az önálló akciója, azt gondolom, hogy ez egy nyilvánvalóan a legmagasabb szinten egyeztetett. És végül is, ha a kínai retorikai, vagy a kínai véleményt is idevegyük, akkor azt mondható, hogy egy provokatív lépés, mert látványosan tesz keresztbe a kínai törekvésüknek.
Érdemes azt is felidézni, hogy az orosz-ukrán háború kezdetét követően sok szakértő hívta fel arra a figyelmet, hogy Kína akár le is rohanhatja Tájvánt, minek után ugye nem sokan számítottak rá, de ugyanezt történt Ukrajnával is. Elképzelhető, hogy az USA ezzel ténylegesen számolt, és ez a látogatás ennek is betudható, vagy erre egy ilyen válaszreakció?
Én alapvetően azokkal a szakértőkkel értek egyet, akik azt hangsúlyozzák, hogy a Biden adminisztráció egy ilyen stratégiai nyomás alá került, köszönhetően a szövetségesek által, amit említettem, hogy valahogy igazolni kell, hogy egy megbízható partner továbbra is az Egyesült Államok. Ahhoz, hogy ezt igazolni tudja, alapvetően olyan konfliktusokat keres, amely túl költségesnek tűnnek ebben az esetben az ellenfél Kína számára, míg az Egyesült Államok ezeket a kockázatokat esetleg kezelhetőnek tartja, vagy arra számít, hogy például Kína nem lép túl, nem eszkalálja túl a konfliktust. De ebből a szempontból értelmezhető jól ez a lépés. Tájvan és a kínai gazdaság közötti összekapcsoltság képesztően szoros. Tájvannak az integrál a kínai gazdasági térben nem lehet eléggé hangsúlyozni. Másfelől ugye a kínai kommunista pártnak a legitimációja Kínának a gazdasági sikerességén alapszik. Tehát minden olyan konfliktus vállalás, amely ezt a nagyhatalmi státuszát kérdőjelezi meg, számára túlzott kockázatot jelent, mert az otthoni gazdasági növekedésnek a megtartása az elsődleges célja. Hát alapvetően úgy gondolom, hogy Washingtonban az lehetett a meghatározó kalkuláció, hogy értelmezték, hogy egy ilyen út még belefér, Kína nem fog olyan lépéseket tenni, amely eszkalálna a konfliktust, mert egyszerűen a kommunista párt ehhez nem elég bátor, illetve nincsen a kínai elnök mögött olyan egyetértés. Tehát vannak belső konfliktusok kínai kommunista párton belül, amennyire tudjuk, persze ez nagyon nehéz, mert nagyon nehéz ezt nyomon követni, de feltételezhetjük, hogy a Xi Jinping elnök mögött nincs meg az erős támogatottság, hogy Kína ezt a konfliktust felvállalja. És ez a kalkuláció vezetett ahhoz, hogy Nancy Pelosi-nak az útja sorra kerüljön.
Tehát akkor összességében ön szerint elmondható, hogy válaszlépésként inkább gazdasági szankciókat foganatosít Kína, mintsem, hogy katonai akciókba kezdjen.
Én azt gondolom, hogy jelen helyzetben ez a valószínűbb, már csak azért is, mert az elmúlt évtizedben mindig ezt tette Kína, tehát hogy valami problémája volt. Másfelől azért ne felejtsük el azt a problémát, hogy Kína továbbra is inkább gazdasági értelemben nagyhatalom, míg katonai erő tekintetében továbbra sem képes az Egyesült Államokkal felvenni a versenyt, ezért ez egy logikus lépés a kínai vezetés részéről. Itt azt nem tudjuk, azt a belső kalkulációt természetesen nem tudjuk, hogy milyen szinten hat ki a társadalmi elégedetlenségre ez a lépés, mert ugye a párt azt ígérte az emberek számára, hogy a megaláztatások évszázada véget ér, innentől kezdve a nyugat többet nem diktálhat, a nyugati ország többet nem diktálhatnak Kínának, mint ahogy az ópiumháborúkig visszamenőnek történelmi sérelmek az alapjai. És ha ez a narratíva, ebbe ez a meghunyászkodó magatartás, hát ez nem igazán fér bele. Tehát itt ez a kérdés, hogy most a kínai kommunista pártnak a legfelsőbb körein belül milyen döntés fog születni azzal kapcsolatban, hogy ez belefér-e. Én azt gondolom, ez az én predikcióm, hogy ha nagyon keményen akart volna lépni Kína, akkor ezt már megtette volna. Elvileg ugye van arra lehetőség, hogy úgy utólag is lép, de egyszerűen ezt a gyökerénél kellett volna elfolytatni ezt az utat és ezt a sértést, ugye kínai szempontból sértést, és én inkább ebből azt következtetés vonom le, hogy az a Xi Jinping által képviselt vonal fog meggyengülni, amely ezt a kicsit konfrontatívabb, a Kína nagyhatalmi státuszát innen elé helyező retorikát képviselt a nemzetközi térben. Tehát én inkább azt gondolom, hogy ez Kínában fog változásokat eredményezni, és ez lesz talán az izgalmasabb kérdés.
Az elmúlt percekben Eszterhaj Viktort, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hallgassák továbbra is a Trend FM-et, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.